Dicsértessége Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Cser Tomi vagyok, és itt van velem Nagy Ivett.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat.
És a mi rádiónk adását hallhatják, amit ezen a héten a promóció készít. Hát nagyon közel vagyunk a karácsonyhoz, illetve még előtte az adventi időszakhoz, ugyanis most vasárnap lesz advent első vasárnapja. Ivett, mit szólsz, hogy ilyen hamar itt van a karácsony előtti várakozási időszaka?
Hát nagyon gyorsan elröpült ez az ősz. Ezt most ismertem föl én is, hogy ez már az első vasárnap lesz, és nagyon várom ezt az időszakot, hiszen ez egy nagyon megható időszak a Rurate miséknek a hangulata, és ez az egész várakozással teli időszak. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára melegséget és valami új csodákat fog tartogatni.
Egyébként ezt majd a kedves hallgatók észrevehetik a műsorainkból is, hogy kicsit az advent alatt mi is ráhangolódunk a karácsonyra. Különböző tematikus műsorokkal készülünk majd. Ezt majd meghallgathatják a rádióban. Ivett, egyébként te szoktál járni akkor a Rurate misékre?
Hát bevallom, hogy én nagyon szeretem a Rurate miséknek a hangulatát, és volt egy olyan év, amikor elég sokszor, tehát majdnem mindegyiken ott voltam, és ez tényleg csodálatos. De én inkább az a fajta vagyok, aki nagyon sokáig van fönn éjszaka, és aztán volt olyan, hogy Rurátére nem jutottam el, de akkor elmentem esti misére, tehát hogy valahogyan ezt a várakozást azért tudjam mégis ünnepivé tenni. Szóval ez egy kihívás, nem tudom, még idén nem fogalmaztam meg magamnak, hogy ezt hogyan szeretném csinálni, de azt gondolom, hogy aki elhatározza magát és végigcsinálja, annak ez egy csodálatos élmény.
Abszolút, így gondolom én is. Az a helyzet, hogy hasonló cipőben járunk, mert én is későn kelő vagyok, illetve inkább szeretek később kelni, mint korábban. És ebből kifolyólag nekem is nehéz eljutnom, vagy rávennem magam. Ám báron mi a mennyasszonyommal azt szoktuk csinálni, hogy ebbe az időszakban, ebbe az adventi időszakban kitűzünk magunk elé egy célt, valamiről lemondunk, vagy akár egy ilyet felajánlunk, hogy én minden reggel el fogok menni. És ez egy olyan szép felajánlás egészen karácsonyig tarthat. Kicsit felkészítjük ezáltal a lelkünket is.
Ez nagyon szép, és volt olyan, amikor nagyon nehéz volt megtartani egy ilyen ívet?
Abszolút, ez szinte minden évben így van.
És mi a erőd olyankor, hogy tovább lendülj?
Én úgy gondolom, hogy egymást tudtuk erősíteni azáltal, hogy együtt csináltuk ezt, és hogyha valami nehézség volt, akkor tudtunk a másikhoz fordulni. Én ebbe találtam meg az erőt, a motivációt, meg persze abban is, hogy Jézus Krisztus születését én olyan lélekkel szeretném várni, olyan díszbe szeretném öltöztetni a lelkemet, hogy az Úr Jézus Krisztusnak is tetszen.
Most a műsorunk első részében meghallgathatunk egy önkéntes tanúságtételét, most szeretettel ajánljuk ezt figyelmükbe.
A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek elegettéve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak eközben.
A Változó Világunk műsorának vezetője volna Botos Katalin, aki több mint egy fél évszázada egyetemen oktató, most mondhatjuk már úgy, hogy egyetemi tanár, de azért ez nem az egész életpályára igaz minősítés. Miért mondom ezt el? Azért, mert egyrészt az életem során mással is foglalkoztam, mint az egyetemi oktatással egyrésztről, másrésztről pedig az az igazság, hogy a legfontosabb eleme a pályámnak az volt, hogy 1990 és 94 között az Antal kormány tagja lettem, vagyis gyakorlatban valósítottam meg azokat az elveket, vagy tudás halmaznak a átvitelét a mindennapokba, amit hát évtizedeken keresztül elméletben különböző munkahelyeken végeztem. Ha tehát azt kérdezzük, hogy miért vezetem a Mária Rádióban a Változó Világunk műsorát, akkor azt mondhatom azért, mert ennek a Változó Világnak több mint fél évszázadon keresztül aktív részese voltam, és ténylegesen láttam mint a magyarországi gazdasági viszonyok változásait, mind a világgazdaság nagyon fontos részének, szerintem a legfontosabb elemének, a nemzetközi pénzügyi viszonyoknak a változásait. Részben elméletileg láttam, tehát elméletileg tanulmányoztam, és hát, amint mondom, a gazdaságpolitikába való közvetlen bekapcsolódásom, illetve tanácsadóként közvetett bekapcsolódásom formájában mind a mai napig a nemzetközi helyzet alakulását is figyelemmel kell kísérnem. Ahogy viccesen mondja a Tanú című filmben az egyik elvtárs, a nemzetközi helyzet fokozódik. Vagyis valóban rendkívül izgalmas kérdés az, hogy a nemzetközi helyzet, gazdasági helyzet és politikai helyzet is természetesen miképpen hat vissza Magyarország gazdaságára, és ezen keresztül minnyájunk életére. Az az igazság, hogy soha nem voltam szakbarbár, tehát abban az értelemben, hogy én közgazdásznak tanultam, tehát a közgazdasági egyetemet végeztem el 1960 és 64 között, de hát eredetileg történésznek, irodalmárnak készültem, és ezt a rajongásomat, ezek iránt a témák iránt, humán témák iránti vonzódásomat soha fel nem adtam. Részben magában a közgazdasági munkámban is tudtam hasznosítani az egyetemi oktatásaimban, rengeteg irodalmi idézetet használtam, és a történelemmel pedig olyan mértékben foglalkoztam, hogy egy történelmi doktori iskola vezetője lettem. Most nem tudom a kedves hallgatóknak mennyire van tájékozottságuk a tekintetben, hogy mi is egy doktori iskola egy egyetemen. Ez valóban a crème de la crème, vagyis a kutatók legjavát magába foglaló intézmény, amely a harmadik szintet biztosítja az egyetemi képzésben. Van ugye az alapszint, amelyben alapdiplomát kapnak a hallgatók különböző területeken, ez a bolognai rendszerben így van, aztán van az úgynevezett mesterszint, amely után egy mesterdiplomát kapnak, vagyis összesen 5 évet tanulnak ahhoz, hogy egy területnek a szakemberei legyenek. Ezek a szakemberek vannak, ahol egyenesen 5 év alatt képződnek ki, tehát vannak olyan tárgyak, olyan területek, ahol 5 éves képzés van. Őszintén megmondom, hogy én ezt lényegesen jobbnak tartom, mint a bolognai rendszert, amelyben először így gyors talpalóval 3 év alatt az adott szakmának a sajátosságait megtanulják a hallgatók, és utána ezt egy kicsit ismétlik, magasabb szinten az igaz, de ugye azért nehéz elválasztani, hogy mi is a magasabb szint. Egyetemek válogatja, hogy már a tanárok az alap oktatásban az első 3 évben mennyi mindent tanítanak meg a hallgatónak. A hallgató is úgy van vele, hogy már 3 év után már úgy gondolja, most már ő nagyjából mindent tud, és ha el is tud helyezkedni, ha olyan diplomája van, amivel el tud helyezkedni, akkor nem érzi olyan égető szükségességét a tanulások megismétlésének. Na, 1 szó mint 100, ez a 2 szint van. A harmadik szint az úgynevezett PhD, vagyis a doktorátus megszerzése az adott tudományterületen. Ez újabb, további 4 éves képzést jelent. Nos, hát itt aztán tényleg nem csak arra tanítják meg az ifjú növendékeket, hogy abban a szakmában hogy boldoguljanak, hanem arra is, hogy annak a szakmának a legújabb jelenségeit értsék. Hát el lehet akkor képzelni, és egyértelmű ebből, hogyha valaki a történettudományokban a gazdaságtörténeti doktori iskolának a vezetői oktatója, vezetője és oktatója, akkor az a gazdaságtörténettel meglehetősen közeli barátságban van, és a legújabb fejleményeket, a tudomány legújabb eredményeit is ismeri. Erre igen büszke vagyok, mert tulajdonképpen közgazdász végzettségű vagyok, nem történész végzettségű, de a magyar szakmában sok olyan közgazdászból lett gazdaságtörténész, aki tulajdonképpen eredeti végzettségében közgazdász volt. Azt hiszem, hogy nem is lehet másképp jól megérteni a történelmi eseményeket csak akkor, ha az ember azokat, amiről beszél, hogy mi történt a gazdaságban történelmileg, annak a működési mechanizmusait is érti. Tehát az a helyzet, hogy nem csak történettudományi doktoriskolának voltam a vezetője, hanem közgazdaságtudományi doktoriskolának, és az egyiket a Pázmány Egyetemen vezettem hosszabb ideig, aztán átkért a Szegedi Egyetem, mert szüksége volt közgazdász nagy doktorra. Na most akkor itt álljunk meg egy pillanatig, és térjünk vissza a saját személyes élettörténetemnek fejlődési vonalára, mert ez azt jelenti, hogy az ember elvégzi az egyetemet, akkor utána valahol elkezd dolgozni. Most vannak tudományos ambíciói, akkor a régi időben csináltott úgynevezett egyetemi kis doktorit, és akkor már odabigyeztette a neve elé az, hogy doktor Botos Katalin vagyok. De ez még csak kis D-vel irandó doktor, és sokszor kellett már kiigazítanom a határon, vagy valahol kérdezték, hogy milyen doktor vagyok, orvos, mondom, nem orvos doktor, hanem közgazdaságtudományi doktor. De ez, még egyszer mondom, ez még csak azt jelenti, hogy valaki a szakmát azért az átlagos szint fölött tudja, és egy kicsit már írni is tud, mert tud cikkeket, tanulmányokat írni. Ezt követtem még a antivilágban, vagyis a rendszerváltozás előtti szocialista világban az úgynevezett kandidátusi cím, ami már egy akadémiai cím volt, itt az akadémián kellett megvédeni egy kandidátusi értekezést. Akkor a tudományok kandidátusa lett, egy kicsit olyan fura név ez, tudjuk, hogy a kandidátusság, ez valami olyasmit jelentett, hogy kíváncsiság, ugye? Tehát valaki, aki elmélyült, kíváncsi már a tudományokra. És ezt követi az akadémia doktora cím, korábban úgy hívták, hogy akadémiai közgazdaságtudomány doktora valaki, tehát adott területnek a doktora, vagy a történettudomány doktora. Én a közgazdaságtudományok doktora lettem elég későn, 1987-ben, míg a kandidátusi címet nagyon fiatalon, szinte 30 évesen megszereztem. Talán az egyik legfiatalabb kandidátus voltam a szakmámban Magyarországon. Vannak területek, ahol az ember hamar, fiatalon elérhet csodálatos eredményt, és lehet belőle tudományok kandidátus, akár doktora, sőt még akadémikus is. Ilyen például a természettudományból a matematika. Ha valaki nagyon zseniális, akkor egész fiatalon is lehet, akár egyetemi tanár is. De a társadalomtudományokhoz azért az az igazság, hogy ott némi tapasztalat kell, és az az általános, hogy viszonylag később szerzi meg az ember ezeket a igen magas fokozatokat. Nos, hát én ezt az életpályám során megszereztem, ezeket az egyetemi oktatásban igyekeztem hasznosítani, a szocializmusban azonban nem kaptam katedrát. Hát ennek hármat találhatnak a kedves hallgatók, hogy mi volt az oka. Hát elsősorban az, hogy politikailag én nem voltam semmilyen időszakban a pártnak a tagja, és így, hát nem mondom, hogy csak ezért, gondolom, hogy azért ez az alapvető ok volt, hogy nem voltam rendszerpárti ember, de a szakmai ismereteimet azért azt kell mondanom, hogy azért elismerték, de katedrát nem adtak, de ugyanakkor taníthattam, így hát óraadóként. Tehát óraadóként az egyetemen 1970 óta már tanítottam, sőt még azelőtt is néha voltak betanításaim a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Aztán az ELTE-n is voltam címzetes egyetemi tanár, címzetes docens voltam a Corvinus Egyetemen a szocialista időkben. Ahogy a rendszerváltás bekövetkezett, rövidesen, noha már nagyon fontos szakmai feladatot kaptam, pénzügyi államtitkár, majd miniszter lettem az Antal kormányban. Emellett azonban nem adtam fel az oktatási ambícióimat is, és elsőként Göncz Árpád kinevezett közgazdasági karra egyetemi tanárnak Miskolcra, majd Corvinus kért át magához, és így egyetemi tanári minőségben éltem meg az első kormány felváltását a második szocialista-liberális kormánnyal. Hát ekkor természetesen kicsit más lett a helyzet, mert elvesztettem a hivatali feladataimat, onnan kikerültem a politikai változások következtében egyértelműen annak tulajdonítható, és ezek után a tudományba, hogy így mondjam, evesztem be már azzal, hogy megvolt a egyetemi tanári minősítésem, a köztársasági elnöktől, amit megerősített a következő köztársasági elnök, Mádl Ferenc is, aki a Pázmány Egyetem egyetemi tanárának kinevezett. A Pázmány Egyetemen ugye is megalakult egy jogi kar, és annak lett egy közgazdasági intézet, annak lettem én a vezetője, és így megerősítették egyetemi tanári minőségemet. Aztán, ahogy említettem, itt ezen a jogi karon tanítottam, de ugyanakkor a bölcsészkaron közgazdasági alapokon nyugvó történeti iskolát vezettem, tehát gazdaságtörténeti iskolát, és utána átkért a Szegedi Egyetem, ahol szintén ugyanabban az időben, amikor a Pázmányon kezdtem tanítani, oktattam közgazdaságtant elég széles körbe, főleg pénzügyeket, hiszen pénzügyeket kutattam életem során részben az államapparátusban, részben a beruházási bankban, részben pedig a pénzügykutató intézetben. Tehát mondjuk, amit Magyarországon, a szocializmusban meg lehetett tanulni a pénzügyekről, elméletileg, azt én azt gondolom, hogy azt megtanultam. Ezt azóta az egyetemi oktatásba hasznosítottam, majd nyugdíjasként, kutató munkámban, és többek között a Mária Rádió hallgatóinak tartandó előadásaimban próbálom hasznosítani. Egy életmunkája van azokban az előadásokban, amiket tartok, és átszövi mindezt az a politikai meggyőződés, amely a demokráciához, az új, demokratikusan működő magyar társadalomhoz köt engem, és legfőképpen a katolikus egyházhoz, a keresztény világnézethez, mert hiszen meggyőződésem, hogy a gazdaságban is éppen olyan fontos az erkölcs, mint az élet bármely más területén. Tehát nem lehet elválasztani a gazdaságot és az erkölcsöt. Ezért én ennek a jegyében igyekszem műsoraimat összeállítani, mindig kapcsolódva egy kicsit az aktualitásokhoz, de egy kicsit azzal a szemmel is, hogy egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani.
Kedves hallgatók! Dr. Botos Katalint, a Mária Rádió Változó Világunk című műsorának vezetőjét hallották. A felvételt Králik Ottó készítette. A Mária Rádió az Én Rádióm is című műsorunkat hallották.
Vissza is tértünk, és ha valaki esetleg kedvet kapott ahhoz, hogy csatlakozzon önkéntesnek a Mária Rádióhoz, akár a promóció területére, a terjesztés területére, akár másik területen szeretnék kipróbálni magát, akkor azt megteti a jelentkezését a terjesztes@mariaradio.hu e-mail címre küldve egy rövid bemutatkozást, illetve hívhatja recepciónkat is, a telefonszámot megtalálják a honlapunkon.
És most beszélgessünk egy picit azokról az élményekről, amik személyesen érintenek meg bennünket így az adventi készülődésben, illetve a karácsony kapcsán. Tomi, neked mi az, ami akár gyermekkorodból, akár felnőttként egy ilyen meghatározóbb, vagy pedig érdekes élmény az életedben?
Hú, hát nálunk a karácsony az úgy szokott zajlani, hogy elmentünk a nagyszülőkhöz, 24-én, elmentünk a nagyszülőkhöz, ott ebédeltünk, hazamentünk, akkor ott kis ajándékbontás volt. Majd a rákövetkező napon a nagyszülők jöttek el hozzánk, akkor megint ebédeltünk, kicsit ünnepeltünk. Nálunk az a szerencsés vagy szerencsétlen helyzet alakult ki, hogy édesanyám és nővérem december 25-én, illetve 26-án születtek.
Ja.
Úgyhogy nálunk ez a karácsonyi időszak egy ilyen dupla vagy tripla ünnepléssel telik, hogy akkor már megünnepeljük ugye a szülinapot, de közben mellette a karácsonyi vacsora, a karácsonyi ebéd. Úgyhogy ez az időszak az elég ilyen zsongó, még a karácsonyhoz képest is nálunk. Nagyjából ez a forgatókönyv volt minden évben. Azóta egy kicsit átalakult, ugye most már saját kis családok vannak nővéremnél is, most már a mi kis családunk is valahogy majd alakulgat, úgyhogy egyre inkább nehéz összehozni ezt, hogy egyszerre egy helyen ennyien legyünk. De azért minden évben próbálunk egy olyan napot találni, vagy a 24-ét, 25-ét, 26-át, amikor együtt lehetünk. Nálatok, Ivett, hogy telt ez? Vagy van esetleg valamilyen különleges emléked?
Én most egy különleges emléket hoznék ide, mert én felnőttként elkezdtem táncolni, és addig engem a balett világa nem nagyon tudott lenyűgözni, de amikor elkezdtem táncolni és balettozni, akkor onnantól kezdve ilyen tátott szájjal figyeltem a mozdulatokat, hiszen már tudtam, hogy mennyire nehéz megcsinálni egy ilyen mozdulatot, és hát ugye nyilván a diótörő, ami mindenkinek az életében valahogy jelen volt, vagy ha még nem, akkor ajánljuk, hogy nézze meg, mert tényleg egy csodálatos darab. Szóval, hogy nagyon lenyűgözött, és most pedig egy zenét hoztam ide a kedves hallgatóknak, azért, hogy idézzük fel ennek a hangulatát. Méghozzá a diótörő herceg csipkéből szőtt palotájában vagyunk, és a virágkeringőt hallgathatjuk meg.
vissza is tértünk. Hát ez a kis dallamos zene abszolút megint felhozta régi emlékeket, mert éppen mondtam Ivetnek, miközben hallgattuk, hogy ha jól tudom, általános iskolában én még keringőztem is erre a számra. És ha már a zenéknél tartunk, nekem is eszembe jutott egy zeneszám, illetve egy zeneszám, ami egy filmben van, méghozzá Polar Expressben. Ezt talán a mai nap folyamán még reggel beszélgettük Ivettel, hogy van esetleg valami karácsonyhoz kapcsolódó régebbi emlék, és mondtam, hogy nálunk egy hagyomány alakult ki otthon, hogy amikor sikerül egybe boronálni a családot, akkor megnézzük együtt ezt az amerikai mesefilmet, a Polar Express-t. Ez nem egy olyan régi mesefilm, talán a 2000-es évek elején készítették. Röviden arról szól, hogy egy kisfiú, aki nem hisz a Mikulásban, azért jön egy vonat, ami elviszi az északi sarkra, és ott aztán meglátja, hogy tényleg létezik a Mikulás. Na persze a történet ennél bonyolultabb, mert aztán a vonaton jönnek a galibák, a kis kalandok, és a többi, és a többi. De lényegében a filmnek magának van egy nagyon-nagyon-nagyon szép mondani valója, és az, hogy hinni mennyire szép dolog, hinni mennyire felemelő dolog. És ugyanitt a Mikulás jelenik meg, de maga ez, hogy a hitre koncentrál, az, hogy mennyire elfelejtenek sokszor a felnőttek hinni, miután belekeveredünk ebbe a mókus kerékbe, megyünk dolgozni, hazamegyünk fáradtan, akkor kicsit csak pihenünk, és mellette felejtjük megélni ezeket a hitbéli dolgainkat, és ez úgy szépen úgy leüllepedik. Pedig nagyon fontos lenne aktívan tartani ezt, aktívan megélni, és ez egyfajta frissességet is ad, én úgy gondolom, vagy hát úgy is érzem a saját életemben is. Nem tudom, te hogy gondolkodsz erről, Ivett?
Igen, most kicsit elkalandoztam így a mesevilágban, ahogy felidézted ezt, hogy milyen szép lett tényleg egy ilyen hagyomány egy családban, hogy milyen jó dolog hagyományokat kialakítani, és hogy tényleg a hit mellett, hogy a hit erősítését szolgálják ezek is, ezek a különböző családi rítusok. Kíváncsian várjuk itt a rádióban mi is az önkéntesekkel az adventi készülődést, és olyan érdekes, hogy például most is volt egy rózsafüzér imádság, amikor én csak azt éreztem, hogy hát jó lenne bemenni oda most nekem is egyet így imádkozni napközben, és kiderült, hogy pont hiányzik az ötödik imádkozó. Tehát azért a Mária rádióban történnek ilyen hétköznapi csodák is, így az adventi időszak előtt, és gondoljuk, hogy közben is úgyhogy nagy izgalommal készülünk munkatársak és önkéntesek is, hogy egy igazán szép és méltó adventünk legyen idén.
Igen, ez a gondviselés, ez nagyon jellemző ugye rádióra, és a rádió belül is az önkénteseknek is ugye segít a Jóisten. Hát én is nagy izgalommal várom egyébként ezt az időszakot, ugyanis nem vagyok még olyan régen itt, hogy megéltem már egy karácsonyt, úgyhogy ez lesz nekem az első ilyen karácsonyi és adventi időszak itt a rádiónál, de már most látom így a színfalak mögül, hogy nagyon-nagyon érdekes műsorokkal és nagyon lélekemelő műsorokkal készülünk ebbe az időszakba is, úgyhogy tartsanak velünk mindenképpen, én azt tudom ajánlani a kedves hallgatói családnak, hogy csatlakozzanak önök is, lélekbe legyünk együtt, készítsük fel együtt a lelkünket erre a nagyon szép ünnepre.
És elbúcsúzásként akkor a Tomi által említett Polar Expressnek is hozzuk ide a zenéjét egy kis lélekemelő céllal.
Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.